viszonylag röviden, hogy mi a frász lesz itt egy esztendő után. Na most, hogyha egészen röviden kéne erről beszélnem, azt mondanám, hogy az ördög tudja. Ez nevetségesnek tűnik, meg lehet az én bajom is, de az a gyanúm, hogy a valószínű következő miniszterelnök Orbán Viktor se nagyon tudja még, hogy pontosan mit fog csinálni. Szerintem az ő elgondolása nagyjából odáig terjed, hogy minél nagyobb arányban megnyeri a választásokat, és aztán, hogy utána mi lesz, az aztán majd aztán következik. Az biztos, hogy nekünk nem árulta el eddig, hogy mit akar csinálni. Módszeresen nem beszél nagyon arról a valóságos tervekről, és hát olyan hatalmas a fölénye, hogy ezt meg is teheti. Hogy mi lesz utána, szinte azonnal kell majd eldöntenie. Tehát valamikor megnyeri a választást, és szinte egy hét alatt olyan stratégiai döntéseket kell hozni, amely nagyon nagy mértékben meg fogja határozni Magyarország jövőjét, meg persze a mi életünket is. Hogy mégis milyen fogódzókat tudok adni ehhez, ahhoz nekem is egy kicsit messzire kell menni. Meg kell nézni először is például azt, hogy milyen a nagy társadalompolitikai gazdasági helyzet Magyarországon. A másik, hogy Orbán Viktor már volt Magyarország miniszterelnöke. Akkor hogyan kormányzott? Meg kell néznem harmadszor azt, hogy milyen út vezetett el ide, tehát milyen örökséggel jön, és aztán negyedszer leszúrni azokat a karókat, amit viszonylag könnyű leszúrni, hogy biztos mi az, amit nem csinál. És utána pedig behatárolni azt a tért, amin belül mozogni tudhat, amennyire lehet konkrétan. Tehát körülbelül ezt gondoltam, hogy elmondom önöknek 3/4 órában. Teljesen egyértelmű, hogy Magyarországon most 3 válság találkozott. Az első és talán a legrégebbi válság, amit én úgy szoktam megfogalmazni, hogy a magyar modell válsága. Van egy nagyon sajátos magyar értékvilág, egy beállt gazdasági szerkezet, ennek bizonyos elemei Mohácstól itt vannak a nyakunkon, más elemeit a Kádár korszak határozza meg, és röviden és velősen ez ahhoz vezetett, hogy mikor a térségben a II. Világháború után egyik legnagyobb konjunktúra volt, mert a nagy válság előtt valami szédítő gazdasági növekedés volt az új belépők szinte mindegyikénél, nálunk lényegében nem volt növekedés. A német statisztikai hivatal készített egy adatsort, hogy hogyan nőttek az új belépők a belépéstől a tavalyi év zárásáig. Az átlagos növekedés 24% volt, szlovákiai 35% volt, övé volt a legjobb, a milyenki meg 9%. Nem volt reál konvergencia a magyar növekedésben, a régi tagállamok növekedése 8% volt, a milyenki 9%, fantasztikusan közeledtünk az unióhoz. Ez teljesen egyértelmű, hogy ennek nagyon sok oka van. Nem akarok most ezekkel foglalkozni, de ezeket kéne leginkább megváltoztatni, csak azért egy-egy mondatszerűen. Például Magyarországon az értékvilágban alapvetően a fogyasztásorientáltság van, és a megtakarítás, beruházás hallatlanul csekély mértékig van jelen a magyar kultúrában. Itt mindenki fogyasztani akar. A legkisebb ember hitelt felvéve fogyaszt, és bizony a leggazdagabbak is olyasmire költik sokszor a pénzüket, ami az ő cégük korához, az ő vagyonuk nagyságához képest túl sok, legalábbis Nyugat-Európában nem csinálnák ezt. Aztán egy másik sajátossága Magyarországnak a hallatlan nagyméretű fekete gazdaság. Egy jegybanki közgazdász rátette a magyar adótáblákat a szlovák jövedelemekre, és 1000 milliárd forint adóhiány talált mind a személyi jövedelem adónál, és érdekes módon az áfánál is 1000 milliárdot talált. Aztán egy következő nagyon fontos magyar vonás, hogy alig van mobilitás a magyar munkaerőpiacon. A magyarok otthon maradnak, és keseregnek, és panaszkodnak az egész világra, de nem mennek se külföldre. Szlovén szinten van a legális magyar munkavállalók aránya. A Szlovénia a legsikeresebb ország a múltja meg a jelene miatt is. A románokról meg mindenki tudja, hogy micsoda özönmennyiségben. A csúcson 4-5 millió munkavállalójuk dolgozott valahol legálisan vagy nem legálisan Európában. És sok-sok ilyesmit mondogathatnék, most nem fogom tenni, mert közvetlen dolgokról szeretnék beszélni. A lényege az, hogy ezeket a problémákat kéne leginkább orvosolni ahhoz, hogy újra egy virágzó gazdaság legyen Magyarországon. A másik probléma köteg, a másik válság, amivel foglalkozni kéne, ez a notorikus túlköltekezése a magyar államháztartásnak. Ez sem most kezdődött. Ha bele gondolnak, tulajdonképpen ez a túlköltekezési ciklus nagyjából a nagy olajválsággal, a 70-es évekkel kezdődik, és egyre rövidebb a ciklusossága. Hogyha előkeressük mondjuk Kádár Jánosnak és Lázár Györgynek a 77-es KB határozatát, aztán a Grósz Károlyét mellé tesszük, kísértetiesen hasonlítan mostani bajnai konvergencia terv. Ez a lényege az, hogy most lesz sok megszorítás, de aztán 3 év múlva boldogan élünk. Most a magyar társadalom alaptapasztalata, hogy nem élünk boldogan. Van egy osztogató szakasz, és utána kezdődik az egész előről. Egy ilyen válságban is benne vagyunk, bár a nagy megszorítások visszavették az állami költekezést, de semmi garancia nincs arra, hogy ne kezdődjék egy újabb osztogató ciklus, mert eddig több mint 30 év alatt mindig újra kezdődtek az osztogató ciklusok, különösen választások táján újra kezdődtek. Ez a következő válság, és hát a harmadik, ami nagyon nagy mértékig meg fog minket befolyásolni, ez a világgazdaságnak a helyzete. Talán erről tudunk a legkevesebbet. Szerintem annyi történt, hogy kinyitottunk egy sötét szobát, és fogalmunk sincs Isten igazából, hogy mi van abban a szobában. Most a legfrissebb adatok hallatlanul kedvezőek. Vannak olyan előrejelzők, akik a térségben egyenesen a legpozitívabb jóslásokat nekünk teszik. Akár a következő évnek a harmadik, negyedik, negyedévére 3-4%-os növekedést, meg minden szépet és jót mondanak, aztán az vagy így lesz, vagy nem. Bármikor jöhet a válságnak egy másik hulláma. Számomra nagyon érdekes lesz, hogy mi történik akkor, mikor az államoknak vissza kell vonulniuk ebből a hatalmas pénzszórásból. Mert teljesen kizárt, hogy az államok ilyen arányba dobálhatják be a gazdaságba a pénzeket. Kulcsországoknak van 10% fölötti hiánya, elég könnyű belátni, hogy valamikor ebből vissza kell vonulni, méghozzá lehet, hogy eléggé hamar. Ez egy második hullámot adhat a bajoknak. Na, ezek a nagy válságok. Most teljesen egyértelmű, hogy ezek között kell kormányozni a következő kormánynak, és egyáltalán nem mindegy, hogy mi van rögtön az elején. Egy új kormánynak mindig van egy partra szálló szakasza, mikor meg akar kapaszkodni. Hogy érthető legyen, mire gondolok, Gyurcsány Ferenc megnyeri 2006-ban a választásokat, diadalmas meg minden, megalakítja a kormányát, bevezeti a megszorításait, amelyekben adóemelés van, megígért adócsökkentés helyett, és lényegileg másnak megbukik. Az összödi beszéd nyilvánosságra kerülése már csak ráadás erre a dologra. Most Orbán Viktor elmondja, hogy visszavonja a költségvetést. Tulajdonképpen ez a mostani kormány csak passzióból sanyargatja a népet. Lehetne találni olyan megoldást, mondja főleg Szijjártó a párt szóvivője, ami senkinek nem ártana. Az adócsökkentés volna a dolognak a titka. Nyilvánvaló, hogy ez így, ebben a nyers formában megvalósíthatatlan. Majd fogok vele egy kicsit foglalkozni vele. Ebből nagyon könnyen egy hazugságcsapda lehet. Kicsit hasonló, mint a Gyurcsányi, azzal az óriási különbséggel, hogy Orbán Viktor hivatkozhat arra, hogy ő nem saját magának az utódja, hanem sok mindent rákenhet a szocialistákra. De most csak annyit akarok mondani, hogy egyáltalán nem mindegy az Orbán szemszögéből, hogy 3-4%-os növekedés lesz a kormányzásának az első egy évében, vagy esetleg 2-3%-os visszaesés. Óriási különbség van a kettő között, a partraszállási szakaszt tekintve. Tehát rengeteg a talány tehát ebben a tekintetben, ezért érdemes egy biztos pontot keresnünk, nevezetesen hogyan kormányzott az Orbán annak idején. Nagyon érdekes a Fidesz kormányzás. Klasszikus, régi, dualizmus kori magyar kormányzással állunk szemben. Nagyokat beszél, és utána meglehetősen pragmatikusan cselekszik. Kurucosan viselkedik a szavakban, és labancosan a valóságos cselekvésben. Ez nagyon valószínű, hogy most is így lesz. Tehát rettenetes nagy odamondogatások, rettenetes nagy állításokra lehet számítani, és közben pedig az az ember gyanúja, hogy Orbán Viktor tudja, hogy hol lakik az Úristen. Pontosan tudja, hogy micsoda gazdasági erőviszonyok vannak, és azokhoz igazodni fog feltehetőleg, mert legalábbis ezt csinálta, amikor miniszterelnök volt. Akkor is volt egy válság, az orosz válság, és olyan megszorításokat csinált, anélkül, hogy ezt bejelentette volna, ami a harmadik legnagyobb megszorítás volt, mint mostanáig. És közben végig arról beszélt, hogy pozitív kínálatösztönző gazdaságpolitikát folytat, holott pont az ellenkezőjét csinálta. Teljesen egyértelmű, hogy Orbán Viktor volt az a miniszterelnök, aki leginkább kézbe tudta tartani az állampénzügyeit. Olyan mértékig kézbe tartotta, hogy szocialista kormány Magyarországon erre soha nem volt képes. Az első 3 évre áll, amit mondok. Gondoljanak bele, az volt a magyar gazdaság legjobb időszaka a rendszerváltás óta. Volt olyan negyed évünk, ahol 6,5%-os volt a növekedés, és volt olyan évünk, ahol 5,5. És pont ebben az évben nőttek 1,5%-kal a reálbérek. Teljesen egyértelmű, hogy míg az MSZP a lobbiknak a pártja, ahol erős csoportok jönnek, és az alkudozás arról szól, hogy mennyi pénzt osztanak szét, a Fidesznél jóval gyengébbek ezek a csoportok, ott van egy főnök, aki dirigál, és csak oda megy a pénze, ahol ő akarja, és teljesen egyértelmű, hogy szemben a szocialista kormányokkal Orbán Viktornak volt naptára. Az Magyarországon néha nincs meg, ugye a szocialista kormányok még azt sem fogták föl, hogy nem a ciklus elején érdemes. Egyáltalán nem volt jó ez az osztogatás, de ha már osztogatnak, a végén érdemes, és nem az elején. Az Orbán egyértelműen tartalékolt. Tehát az elején nagyon visszafogta a kifolyó pénzeket, soha nem látott, tehát 30 éve nem látott rigorózussággal megfogta az állami kiadásokat, és a végén kezdett el egy tűzijátékszerű osztogatásból. Most is valószínű, hogy lesz naptárja. És azok a baloldali állítások, hogy csak mi tudunk kormányozni, a jobboldal teljesen alkalmatlan, csak mi vagyunk az egyetlenek, akik válságot tudunk kezelni, szerintem gyerekállítások. A baloldali elitekben nagyon mélyen benne van, hogy olyanok, mint az ősnemesek, ami elég furcsa az ő esetükben, mert a nemességük az államszocializmusból származik, de csak mi tudjuk Magyarországot vezetni. Egész biztos, hogy a jobb oldal az állam pénzügyeknek a kézben tartásában jobb eredményeket produkált, mert nem cincálják szét annyira a lobbik, jobban uralta a különböző erőcsoportokat, és kommunikációsan is sokkal attraktívabban politizált. Sokaknak nem tetszik, ahogy a Fidesz kommunikál, mert jobb oldal Szent Koronát úsztat meg hasonlót. És volt még egy nagy titka Orbán Viktornak, pontosan tudta, hogy az ember nem csak kenyérből él. Megpróbált valami mást adni a gazdaságon kívül az embereknek. Pontosan tudta, hogy a gazdaságban milyen keveset tud adni a vágyakhoz képest, és megpróbálta maga módján olimpiát meg minden mást adogatni az embereknek. Ezt szerintem nem jól csinálta. Nagyon rövidre zárta ezt a lelki javak osztogatását, és körülbelül úgy szólt az osztogatás, hogy legyetek jó keresztények, és itt dobjátok be a Fideszre a szavazatot. És ez nagyon rövidre zárva volt, és nagyon sok ember taszított, de legalább azt értette, hogy nem minden az, hogy mennyi pénzt szét az ember a nyugdíjasok között. Sőt, alapvetően a jobboldali politika nem szereti az inaktív rétegeit a társadalomnak. Orbán Viktor számára az elsődleges preferencia jól láthatóan az olyan család, mint az övé. Aktív, rámenős és sok gyerek van. A társadalom politikája az ilyen családok támogatására ment. Az adórendszert is ebbe az irányba vitte el. És kifejezetten nem szerette a nyugdíjas és inaktív rétegeket. Mind a segélyezetteket nem szerette, de az igazi nagy csoport a nyugdíjasoknak, az a 3,1 millió ember, aki ilyen-olyan jogcímen nyugdíjat kap, azokat kifejezetten nem szerette. Most a szocialisták pedig őket szeretik legjobban. Ha esetleg elvesznek tőlük, akkor is valamivel, mondjuk egy távfűtés áfacsökkentéssel kompenzálják. Próbálják ezeket a csoportokat. Tehát körülbelül röviden ennyi a tapasztalat, most nagyon leegyszerűsítve az egykori Fidesz kormányról. Most egy kicsit érdemes azzal foglalkoznom, hogy hogyan jutottunk el idáig. Mert itt is igen nagy részt a politika befolyásolta a dolgokat. Ugye Orbán Viktor veszít 2002-ben döntően szerintem a saját hibájából. A saját hibáiból, most nem politikai előadást tartok, nem foglalkoznék ezzel, hogy mik voltak ezek a hibák, de saját magának köszönheti döntően a vereséget. A szocialisták két dolgot tesznek ehhez, hogy mégis ők győznek. Az egyik, hogy vannak, hogy egyáltalán van hova menekülni a szavazónak. A másik, hogy a végére, a 2002-es kampány végére mernek fideszes módra túlozni. Akkor jön elő a 13. havi nyugdíj konkrét ígérete, az 50%-os közalkalmazotti béremelés, a 13. havi családi program, ilyen-olyan-amolyan ingyenes gyógyszerek, és még az ördög tudja, hogy micsoda. Megnyerik a választást, döntően szerintem nem ezért, mert sokat ígértek meg minden, hanem az orbáni hibák miatt, és akkor nagyon kicsi a különbség, hallatlanul kicsi a választási különbség, és úgy érzik, hogy legitimáció hiányuk van, és rettenetesen kádári módon reagálnak. Végrehajtják a programokat igen nagy arányban. Ilyet még senki nem csinált Magyarországon. Én megnézegettem, akkor nem naptári évben számolva, hanem szeptembertől szeptemberig 22%-kal nőtt a reálbér. Ez a statisztikák szerint két évre szétosztva. Megnézegettem, hogy volt-e valaha ilyen a magyar történelemben. Most ekkora sose volt. Egyszer volt ehhez közelítő. Nem tudom, kitalálják-e, hogy mikor. Mivel kevés az időm, elárulom, 57-ben. Tehát nagyon hasonló okok voltak. Legitimáció, hiány, fogyasztással próbáljuk ezt megvásárolni. Akkor a Szovjetunió meg Kína adott erre külön hitelt, részben devizás hitel volt, amit aztán nagy sokára, sok-sok év alatt kellett visszafizetnünk. Megnéztem a nagy OECD statisztikákat, hogy volt-e ilyen nyugati ország, hogy ekkora reálbér emelkedés legyen normál növekedés mellett, hát soha sehol semmikor nem volt. Teljesen egyértelmű, hogy politika által vezérelt dolog volt. Alapvetően ezzel próbálták a szocialisták megvásárolni a vélt vagy valós legitimáció hiányukat. És rögtön az elején elkövettek olyan bűnt, ami körül forgott az egész 8 év, szerintem. Mert olyan mértékig túlterhelte a magyar gazdaságot, államháztartást, ördögöt ez a hatalmas összeg, 50%-os közalkalmazotti béremelés, akkor már alig volt infláció, meg a 13. havi nyugdíj fokozatos bevezetése, rögtön ugye felugrott a hiány, És tulajdonképpen ezt vissza kellett volna vonni, az az igazság. Mind a kettőt, mert ez volt a két kulcselem. Most a magyar politika ezt se lenyelni, se kiköpni nem tudta. Egy darabig hazudozott, ugye, hogy jók az adatok, de majd megoldódik. Csinált részleges kis megszorításokat azért, hogy megnyerhesse a választást. Jött a Gyurcsány Ferenc, aki egy csomó ötlettel volt tele, hogy mit kéne Magyarországon csinálni. Rengeteg hit, remény volt benne, de pontosan tudta, hogy ha rendbe teszi a magyar államháztartást, akkor vége is az ő történetének, mehet nyugdíjba két év miniszterelnöksége után. Ezért eljött 100 pontokat, meg 10 pontokat, meg PR tűzijátékot csinált, és nem nyúlt ezekhez a dolgokhoz hozzá, azzal a tervvel, hogyha majd győz, azonnal meglépi. Na most ilyesmit egy demokratikus országban szerintem egyszer nem lehet. Tehát nem lehet azt tenni, hogy tudjuk, hogy baj van, és mégis az ellenkezőjét mondjuk, aztán győzünk, és másnap. Legalább 9 hónap kell ahhoz, hogy más csináljon az ember, mint ahogy Horn Gyula 9 hónap után vezette a bokros csomagot. Ő másnap meglépte ezeket, pontosan az ellenkezőjét csináltam, amit hirdetett, egy nagy közgazdasági hibával megterhelve. Mert valójában az lett volna helyes, ha visszavonja a 13. havi nyugdíjat, meg a közalkalmazotti béremelést, mondjuk úgy, ahogy a Bajnai visszavonta, eltörölve a 13. kifizetéseket, de ez olyan lett volna, mint amit a második József csinált a magyar történelemből. Visszavon mindent, ami szép és jó, visszavon mindent, ami a szocialistákat legitimálja. Most ez nem tehette, politikailag nem tehette. A szabályos beismerése lett volna a hazugságnak. Még erőteljesebb beismerése, mint ahogy történt. Ehelyett inkább adót emelt. Ekkor van az áfa emelés, mármint az alsó kulcsos áfának a fölemelése 20%-ra, egyáltalán az áfákkal való játék. Valami megszorítást csinált az államon belül, de a megszorítások szerkezetében majdnem kétharmados az adóemelési elem, és csak egyharmados a kiadáscsökkentés. Most ezzel nem lehetett tartós megoldást elérni, és közben ránk rontott a válság. Próbálta magát reformokkal legitimálni, azokból inkább csak káosz lett. Azok is fölülről egyoldalúan megpróbált reformkísérletek voltak, amelyeket szerintem már megint nem lehet azon a módon Magyarországon megcsinálni. És persze dühött, hisztérikus fideszes ellenállással szemben, szinte megengedhetetlen fideszes ellenállással szembe történt mindez. Most mivel nem politikáról akarok beszélni, hanem arról, hogy most mi van, ezért ugrok és lóugrásban haladok. A dolog lényege, hogy ránk tört a nagy gazdasági válság, és akkor majdnem megint fél év volt, mikor nem csinált a kormány semmit, csak nemzeti csúcsosott, piározott, pedig akkor a világos lett, hogy nincs más lehetőség, mint visszavonni ezeket a dolgokat. Nem lehet 5-10 milliárdos tételekkel megszerezni azokat a forrásokat, amikre szükség van, hanem egybe kellenek közel 200 milliárdos tételek, mert ezek ekkorák, egyedül a nyugdíj 160 milliárd forint. Erre Gyurcsány Ferenc nem volt hajlandó. Érthetően, ez azt jelentette volna, hogy én itt játszottam veletek magyarok, és a végén mindent visszavonok. És az volt a terve nyilvánvalóan, hogy visszavonul a pártelnöki pozícióba, és más valami közgazdász technokrata ezt meglépi. Ez nagyon rosszul sikerült, ez a visszalépés. Valami a dolog lényege, hogy jött a Bajnai, aki szinte azonnal meglépte ezeket a dolgokat. Ki kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon nagy dolog volt, és nem lehet eléggé érdemén becsülni. A magyar politika 6 éve tipródott ez a problémák körül, és végre a kiadási oldalon történt a pénz visszavétele. Ugyanakkor az is világos, hogy azért történt ez a meglépés, mint amiért Kádár János is fölemelte annak idején a tej árát, mert már nem volt más lehetőség. Lehetetlen lett volna az országot felszínen tartani más lépésekkel. Gyönyörűen látszik a Bajnai kormány dolgain, hogy amikor már van mozgástér, azonnal előjönnek a kádári dolgok. Vegyük például az ingatlanadót. Az ingatlanadó olyan országokban, ahol erős az önkormányzati rendszer, a mi országunk elvileg ilyen, egy tipikus önkormányzati adó, ahol, és viszonylag jelentős. És a lényege az, hogy szinte mindenki fizeti, hát akinek van természetesen ingatlana. Van némi kis mentesség, de nem túl erős. Tehát egy általános adó. Most ehelyett, ami lett belőle, az egy klasszikus kádári adó. Maga a miniszterelnök mondta, hogy emberek, ez egy nagyszerű adó, 95%-a nem fogja fizetni a magyaroknak, csak 5%-a. Ez, hogy mondjam, klasszikus kádári mondat. Az adó az büntetés. Az adó az nem közterviselés, hanem a csunyák fizetik. Aktuálisan az ingatlan adót a budaiak fizetik, meg még egy-két Balaton, meg egyéb melletti helyen, meg akiknek tényleg luxus helyük van. Senki más, mondja a miniszterelnök. Na most ez egy 50 milliárdos tétel, így nem sok, így csak elutáltatni lehet az emberektől az egészet, plusz az államháztartásnak alig van bevétele az egészből. És tetejében a Fidesz azonnal kontrázott, az egész olyan történeté kezd alakulni, mint a Tandíj volt annak idején. 2000 forinttal indult, tabuvá vált, és most már be se lehet vezetni, közben pénz se folyik be belőle. Azt lehet mondani, hogy katasztrófa. És hát más ilyen történeteket is lehetne mondani. Most megszavazzák majd a parlamentben a költségvetést a szocialista képviselők, cserébe leviszik az áfájukat. Most csak 18%-ról 5%-re a lakótelepi távfűtéses lakásoknál. Hát miféle gazdaságpolitikai logika van emögött? Alig ha találunk mögötte levő. Hogy megint ugorjak, tehát fölrajzolódik egy bajnai kormánykép, ami meglépte, amit muszáj volt, ami nagyon fontos, mert össze is omolhattunk volna, járhatunk volna sokkal csúnyábban is. Tavaly ősszel, télen voltak pillanatok, amikor benne volt a lehetőségekben, sokkal csúnyábban járunk. Ezt ki tudta védeni a magyar politika? Épp úgy kivédte, hogy Kádár János is annak idején kivédte az ügynéket, és ennél többre nem nagyon képes. Ezt kell, hogy kimondjam. És még egy dolgot mondanom kell, hogy lehet, hogy történelmi hibát követett el a baloldal, hogy nem adta át a hatalmat. Nem állt maga az élére az előrehozott választásnak. Hogyha ők igazán demokraták lettek volna, akkor azt mondták volna, hogy nem sikerült, emberek, 6 évünk eltelt, jöjjön, aki tudja. Rögtön lett volna egy olyan kormányunk, aki nem csak a szükségszerű dolgokat lépi meg, hanem a saját érdekei miatt, ha van esze, ennél tovább megy. És ezen túl, hogyha úgy alakulna a válság, hogy most előre, egyes előrejelzők jelzik, hogy most már ott vagyunk a mélyén, és elkezdünk fölfelé emelkedni, az óriási esélyt ad arra Orbán Viktornak, hogy tartósan berendezkedjen. Tehát, hogyha tényleg jövőre már érezhető növekedés volna, akkor sokan azt hinnék a jobboldali választók között, hogy lám-lám, igaz, amit mindig is tudtunk, Orbán Viktor kézrátétellel gyógyít. Tehát politikailag is butaság volt szerintem, amit a szocialisták csináltak, hogyha mikor szétesett a koalíció tavaly tavasszal, azt mondták volna a szocialisták, hogy kedves szabaddemokraták, kaptok 6 hetet, vagy visszajöttök a kormányba, vagy nem, de ha nem jöttök vissza, azonnal választunk, és ősszel már túl lettünk volna a választáson. Most ez a helyzet nem ez lenne. Orbán Viktor igazolhatná, hogy mit tud.